köszöntöm Önöket. Először kezdem azzal a tragikus hírrel, amit hát egyébként is mindenki tud, mert hogy pontosan az adás elindultáig erről beszélgettünk, hogy 24 órán belül két vízilabda fenomén hagyott itt minket, Kárpáti Gyuri bácsi és Benedek Tibor. Mindenkinek van róluk, különösen Sanyinak, aki vízilabdás berkekből jön, egy-egy története. Hát ezt most nem tudjuk megosztani Önökkel, de hát egy emléküket meg fogjuk őrizni. Menjünk tovább a mai témánkkal. Ja igen, itt van a Magyar Hang, az új Magyar Hang, három gráciával a címlapon, akik hát nem a gráciaságukról híresek. Karafiátor Séja, Jaksics Katra és Szabó T. Anna. Kicsivel jobb címlap, Jani, mint ami a tietek volt, hogyha így most így férfi szemmel mondom csak. És akkor a mai szereplőink Hercsel Adél, Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok!
Reichert János és Konok Péter. El kellett köszönnünk az operatív törzstől is, mert hogy tegnap megtartották az utolsó sajtótájékoztatójukat. Nem is tudom, melyik internetes oldalon olvastam azt a meghatározást, hogy a mellébeszélés világbajnokai elbúcsúztak tőlük. Hogy látjátok?
Nekem hiányozni fog, megmondom őszintén. Az egészből Stockholm szindróma, én nyújtokáltam, mert Cetlin jelent.
De te nézted?
Nem, hát úgy senki nem nézte, szerintem az egész országban senki nem nézte, hogy fogta, leült és végignézte. Időnként bedobtak ilyen kis videó részleteket. Ja. Ez egy aranyos néni volt, nagyon rossz helyre került, igazából szerintem kiváló házi orvos lehetett a maga helyén annak idején. Bődületes mellébeszélő volt egyébként, de volt valami sármja. De azért a viccet levéve róla, ez az egész operatív törzs, tehát így azért nézegettem viszont ilyen más országok, most nem mondom azt, hogy más boldogabb vagy normálisabb, vagy itt más országok ilyen járványügyi tájékoztatóit is, mert azért a legtöbb ország volt, és ott általában ilyen adatokat, meg tényeket mondtak, meg jó ötleteket, háztartási tanácsokat, meg életvitelt, tehát még Bagdi Emőkét láttam volna, hogy elmondja nekem, hogy milyen boldognak lenni, ez valahogy itt nem tartozott hozzá a legtöbb helyen. A járványügyi kommunikáció szerintem egy kicsit egyébként olyan volt, mint az egész NER, leszámítva azt mondom, hogy Cecília Rényi szerethető volt egy kicsit a maga Bumfordi módján. Ez a... nem arról van a szó, emberek, hogy mi most itt irányítunk, a lelketeket akarjuk, és a lelketeket viszont el akarjuk mondani, hogy azzal hogy bánjatok, hogy vigyétek sétálni a lelketeket, hogyan mossátok meg esténként a lelketeket, ha a lelketek nyúnyókával alszik, azt vegyétek el tőle, mert a nyúnyókáját összepecsmegeli, és aztán másnap más lelkekkel érintkezve ez átviszi a vírust. Tehát tulajdonképpen az operatív törzs úgy volt felháborító, és bennem csak Cecília néni maradt meg, a férfiak nem. Az operatív törzs úgy volt felháborító, hogy igazából belopta magát az én szívembe.
Mint egy sportesemény végén megölelték egymást, láttátok?
Ez csodálatos.
Gólnál. Ami egyben demonstrációja annak is, hogy akkor ennyi volt a social distancing.
Persze, hogy nekem az a borítóképem a Facebookon, ahogy ölelkeznek, tehát ez egy ilyen nagy pillanat.
Van lélek benne.
Igen, végre. De persze egyébként, hogyha most ugye a kulturális vonatkozásait elemezzük a dolognak, az egy külön történet, de hogyha azért az ember végig gondolja azt, hogy megint mit műveltek az újságírókkal itt operatív törzs néven, vagy hát ez az egész sajtótájékoztatósdi, ez ugye magának a műfajnak volt a megcsúfolása, vagy a paródiája, a karikatúrája, tehát hogy eleve az, hogy ugye itt is megint csak a kormány közeli, meg az effektív kormány médiát, nem tudom, preferálták, és ugye kivételeztek, tehát az ő kérdéseiket válaszolták meg, tehát hogy azért nagyon-nagyon sok információ nem derült ki, tehát hogy azért ez egy elég problematikus dolog, meg hát ugye azt sem nagyon lehetett tudni, hogy amikor már ugye e-mailen lehetett beküldeni a kérdéseket, hogy most akkor kiét és milyen alapon fogják kiválasztani, tehát azért ez is nagyon esetleges dolog volt, és ez persze érthető, hogy van időkorlát meg az operatív törzsnek, és azért nyilván vannak más dolgai, mint csak a közvélemény tájékoztatni.
Bár de az... mire gondolsz, mert ez nem derült ki, hogy van.
Hát igen, szóval mindegy, szóval én megértem, hogy van nekik más dolguk is, de hogy azért amikor kiveszik az újságíró kezéből a mikrofon, meg nem hagyják végigmondani. Azért ezek legalábbis nekem nagyon beégtek, mint a megint csak a magyar sajtó történetének ilyen sötétebb napjai. Úgyhogy Meg hát tényleg az eleve az a probléma, ugye most kitalálták, hogy az újságíró az ugye egy ilyen rémhírterjesztő, meg a pánikkeltő, tehát hogy ezt azért elég borzasztó volt végigélni újságíróként ugye az elmúlt x hónapban, folyamatosan ezzel támadtak bennünket az olvasók. Ha mondjuk esetleg az ember jó hiszeműen elrontott valamit, mert ez előfordul, hogy az ember, ha dolgozik, akkor hibázik, akkor egyből ugye megkaptuk, vagy én legalábbis megkaptam, hogy én egy rémhírterjesztő pánikkeltő vagyok, és azért így elég borzasztó volt szembesülni ezzel a megbélyegzéssel, hogy tényleg újságíróként az ember csak renitens lehet, miközben egyébként az operatív törzs felelős első körben a pánikkeltésért, ha volt egyáltalán pánikkeltés, mert ők voltak azok, akik egy csomó kérdésre nem válaszoltak, és olyan kérdésre,
nem válaszoltak őszintén,
tehát azért ment a mellébeszélés, és hogy azért tényleg egy járványhelyzetben se nagyon tudta félretenni a kormány azt, hogy most akkor kivételesen bánjanak korrektül a tájékoztatásra meg az újságírókkal, szóval azért ez nagyon szomorú a dolog bornírtsága mellett.
Ja, most lehet, hogy itt egy kicsit elrontom a sormintát. Na, szóval azt hiszem, hogy szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy az Orbánék rájöttek a 2026-os megoldásra, és valószínű, hogy Müller Cecília a keretán kívül megadta nekik a kulcsot. Én ennek tudom be a Jókor című nyugdíjas lap indítását, konkrétan annak, hogy Müller Cecília a visszamérések alapján kiderült, hogy tökéletes médium, nagyon jól közvetíti azt, amit az egyre több magyar hallani akar, és mi az, amit az egyre több magyar akar hallani. Muszáj néhány számot mondjak. Tehát 2026-ban több nyugdíjas lesz, mint most. Tehát ez az egyik, ezt tudni kell. Tehát az öregedés, az előregedés mértéke, a magyar társadalom előregedésének a mértéke, a messze túllépett minden normális populációban elfogadható vagy tolerálható mértéke. Az Orbánék ráébredtek, hogy ilyen hangon kell ezekkel az emberekkel beszélni. Ezt Müller Cecília egyébként nem azért, mert tanulta, hanem, hogy mondhatnám, spontán módon hozta. Igen, megtalálták az aranybányát. És a Jókor című portál mutatja, hogy ezt a fonalat ők fölveszik és viszik tovább. És teljesen egyértelmű, azt mondanám, hogy olyan, mint a James Bondban, hogy a pókereznek, és hogy all in, az a betoljuk, amink van. Most el van döntve a 2026-os választás. Tehát a Fidesz az örege. A 22-es, bocsáss meg, igazad, a 22-es választás. A Fidesz most már bemérte, hogy egy öregekkel nyerhet, és elkezdtem számolgatni magamba, és azért mondom a 2026-ot, mert tehát konkrétan 3.300.000 olyan honfitársunk van, aki 2026-ig nyugdíjba megy. És ezeknek való, tehát úgy értem, hogy a nyugdíjas és nyugdíjba fog menni. Tehát a ma köztünk élő emberek között 3.300.000-nek a nyugdíj egy nagyon fontos egzisztenciális kérdés. És én a nyugdíj előtt állók közé tartozom, de a saját kortársaim a legszorosabban, tehát egészen pontosan azt mondom, hogy a 1960 előtt születetteknek a fejében gyakorlatilag a nyugdíja mindent megelőző kérdéssé kezd nőni. És erre megy rá a kormány. Na most mondok még egy adatot, nem akarok senkit tényleg el kell fárasztani, de jelenleg a 20 és 40 év közöttiek lélekszáma az 2.460.000. Ezt pontosan lehet tudni, hogy 2026-ban mennyi lesz? 2.200.000.
De hogy egy nagy különbség, azt mondom.
Nem, 260 ezeres különbség, de ilyen nagyságrendél az borzasztó sok. Az egyik oldalon az eltartandó tömeg nagyot nő, a másik oldalon, akikre ki lehet terhelni a költségeket, az meg nagyot csökken. Ugye mindenki kétszer számít, egyszer mert átlép oda, egyszer mert elvész innen, de alapvetően a mit problémánk, és én ezt, hát ti tudjátok, aki esetleg emlékszik, hogy én már 5-6 éve gyakorlatilag mindenhonnan kiírtam magamat a fideszes berkekből, mert gongatom a vészharangot. Ugye, hogy Magyarország nem azért van demográfiai katasztrófa helyzetben, mert kihalunk, teljesen mindegy, hogy kihalunk vagy nem halunk, azért, mert megöregedtünk. Ami más szavak azt jelenti, hogy nincsenek gyerekek, sőt, fiatalok sincsenek, sőt, munkaképes korúak sincsenek. És bekövetkezik az, amit minden kis településen megérnek az öregek, tehát ha elmennek a
nem tudom, itt a szerkesztőségben talán Tompos Ádámot mondhatnám, aki ugye rendszeresen járja a vidéken. Ha elmegy az ember egy faluba, akkor még azt mondják, hogy hát innen elmentek a fiatalok. Holott a valóság az, hogy nem születtek meg. És most már olyan borzasztóan sik. Igen, de ez úgy van, hogy egyszer jön a kollapszus. Érted, amikor már nagyon kevesen vannak, tehát elmész az iskolába, és négy falunak van egy közös iskolája, és ott vagy 8 évig, és megismerted négy falu összes gyerekét, és pontosan látod, hogy nincsen köztük az, akit te szeretni tudnál, akivel el tudnád képzelni az életedet. Pont. Vége. És hogyha most jön egy konjunktúra nyugaton, ugye ez egy érdekes helyzet, mert ugye egyfelől akarjuk, másfelől látni kell, hogy én szerintem 100 000-ek fognak becsomagolni a következő 6 évben és elmenni, mert teljesen elviselhetetlenné válik a fiatalok számára az élet Magyarországon. És ez az öreg, tehát a kormány nem érdekli, mert az öregekkel bebiztosítja magát. Én egy kicsit elkezdtem számolni is, tehát hogy ebből 3 300 000-ből simán behozhat 3 milliót magának szavazónak, az pedig nem kétharmados többséget jelent, hanem a tisztázhatatlan levél szavazatokkal együtt 80%-ot simán. És ezzel gyakorlatilag el is tölt a verseny. A 2022-es, csak még egy mondat, hogy kétségbejtőnek találom, hogy az ellenzék az egészet, én úgy érzem, fel sem fogja. Tehát, mintha nem is lennének a pályán.
Jó, legyen az egy másik napi rend. Az a helyzet, János, hogy egyetértek veled nagyon. Én ehhez a felé, vagy ehhez hasonló felismerésekhez az immanens lustaságom okán nem a számokból kiindulva jutottam el, hanem egyszerűen abból a tényből indultam ki, hogy Ceciliát nézi az időskorú lakosságnak egy jelentős része, aki nem vesz részt ebben az egész világban, ami itt a Facebook meg a nyilvánosság ilyen posztmodern tereiben zajlik. Nem is nagyon érinti, ellenben ez a koronavírus, ez nyilván megütötte az inger küszöbét. És reggeltől estig ezt nézte, ettől rettegett, erre volt ráizgulva, erről, ha vannak még padok a kisházak előtt, akkor erről beszélgettek. Na most ezek a hölgyek találkoztak egy olyan hölgyel, aki beleillik a nagymama képbe, az anyuka képbe, a jóságos óvónéni képébe, a jóságos tanítónéni képébe, és egyszerűen egy hullámoszon vannak. Ehhez képest még egy érdekes része számomra, vagy a szándékoltság egyik fontos eleme, ugye, hogy ottan igencsak nyomultak a rendőrök. Tehát folyamatos egyenruhás jelenlét van. Ez is hozzátartozik egy olyan fajta szoktatáshoz, meg a biztonságérzet megerősítése, ez ami olyan baromi fontos. Nyilván a mai világunkban. Különösképpen, amikor az emberek otthon ülnek és rettegnek. No szóval, én is azt gondolom, hogy ezt azért is találták ki okosan, mert amúgy meg ennek a rétegnek a túlnyomó többsége igen nagyon csehül és szarul fog élni egyébként a következő években, miközben a Fideszre fog szavazni. És ott állunk megfüredve, vagy ott áll az ellenzék megfüredve, és állandóan teszi föl magának ezt a kérdést, hogy ez miért történik. Hát nagyjából ezekért, meg ehhez hasonlókért.
Az van, hogy mióta az eszemet tudom és érdekel a politika, mindig arról van szó, hogy mindenki megpróbálja prostituálni a mindenkori nyugdíjasokat. Ugye mindenfélét ígér nekik, a szavazatukat, stb. Ez így volt a szociérában, a gyorsan
nyugdíj megyesi találmányal televedítették.
És akkor most ugyanide visszakanyarodtunk, miközben múlt héten még arról beszéltünk, hogy a 30 év alattiaknál bukna a Fidesz. De ők úgy látszik ezek szerint, amit a János mond, ezek szerint a számok alapján...
Első képeznek, hogy le vannak.
Csak a nyugdíjasokra nem lehet semmit alapozni, de tény van egy ilyen eltolódás a Fidesz kommunikációban, ez eléggé látható. De azért részben szerintem így a Müller Cecília meg az operatív törzs mögött nem csak az az izgalmas, vagy nem csak az az érdekes, az igazából a bulvár szinte, hogy ölelkeznek és ugye úgymond elmennek, hogy most már nem lesz nekünk itt a napi esti mese az operatív törzstől. Viszont hát azért az operatív törzs a úgynevezett járvány örvén hozott intézkedések, a kórházparancsnokok, az, hogy a katonaság ugye fegyverrel lépett közbe, és mindezt egyébként az országos tisztifőorvos felkérésére, amit nem a parlament, hanem a kormány felé közvetít, indulhat be bármikor újra, ez maradt. Tehát van egy show műsorunk, ha úgy tetszik, tűzi játékunk azzal, hogy Müller Cecília átöleli medveszerűen azt a
Egyenruhás.
Nem tudom, nem tudom kicsoda. És van egy valóságunk. Nekem mindig az Urzula is eszembe jutott a Müller Cecíliáról. Tehát egy csomó ilyen konnotáció volt egyébként, ahol nem Urzula egy pozitív szerepel.
Ja, az
volt.
A bubónál
kétszer. Csak egy kiegészítés, hogy itt van a közös pont a migráns történet, meg a járvány között, meg az öregek között, hogyha megkeresitek a fókuszpontját ennek három dolognak, az a halálfélelem. Ugye, és az egy nagyon fontos primer érzése az embernek, ugye, hogy fél a haláltól. És ugye félünk a migránsoktól, idejönnek és megölnek, ezt az érzést táplálgatják bennünk régóta. Félünk a járványtól, mert elkap az utcán ismeretlenül és megöl. Ugye, és öregek vagyunk, amúgy is félünk a haláltól. Most ez a három egymást erősítve, iszonyú erős.
Tehát na, azért akkor emlékezzünk meg arra, miután most, ha úgy teszik, egy határhoz értünk, majd nagyon kíváncsi vagyok, bár már Gulyás Gergely azért meglebegtette, hogy nem lesz, nem biztos, hogy lesz tűzijáték, majd függ ez attól, hogy mit mondanak a szakemberek. Nekem,
nem biztos, hogy lesz, én ezt nem is hallottam.
Tehát azért, mert bemérték, hogy túl sokat tehát, költenek rá.
Tehát nem azért, a lóvé el van különítve, és a többi.
Nem a biztonság.
A kérdés az az, igen, hogy a szakemberek mit fognak mondani vírus ügyben, hiszen ugye ilyen átlagos tűzi játéknál is néhány százezer ember meg szokott jönni a Dunaparton. Tehát mindenképpen ez ilyen határszakasznál vagyunk. Ez a helyzet azért nagyon érdekes, ami azért most itt kiderült mind abból szerintem, amit elmondtunk, vagy elmondhatok. Mert ha úgy vesszük, akkor egyébként a járványügyben az isteni szerencsén kívül, amit az infektológus főigazgató úr mondott, hogy egyszer lehet szerencsénk is, mert senki nem tudja, hogy miért volt itt, hogy is mondjam, hatékonytalan ez a vírus, és hogy miért nem került be az országba olyan mértékben, hála az égnek, mint ahogy. De amit megcsináltak, az mind szar volt. Tehát először is kiderült, azért kezdjük ott, ez mind elfelejtődik. 2010-ben elfogadtak egy pandémia törvényt, 2014-ben módosították, aminek ugye az lenne a lényege valahol, hogy ha bármikor, ha katasztrófa, vagy világjárvány van, akkor tudja az apparátus, a büró, hogy mit kell csinálni. Most ettől kezdve, hogy kiderült, hogy ez nincsen, és ez nem működik, senki nincs semmire felkészülve, végig kapkodtak, és mérhetetlen antihumánus döntéseket is hoztak, és még abból is ők jöttek ki jól, hogy ez a néni, aki elmesélte, hogy 10 haldoklóból 9 meghalt, még azt is magukra tudták fordítani, mert a társadalom amúgy meg egyébként az egyéni problémákra, miközben egyébként farizeus és szentfazék, ha lehet egy ilyet mondani a társadalomra, egyébként teljesen érzéketlenül vett tudomásul, hogy emberek ezrei kerültek retteretes helyzetbe, egy idióta döntés miatt, hogy ki kellett üríteni a kórházi ágyakat. Jelzem, még azt se ütötte meg az inger küszöböt, hogy jóval rendben bejelentések előtt már régen leálltak egyébként. Már régen leálltak az egészségügyi szolgáltatásokkal, már régen nem fogadtak krónikus betegeket, meg nem krónikus betegeket, már régen nem lehetett bizonyos műtéteket elvégezni. Nem csak olyan műtéteket, amelyek az a halaszthatatlan műtéteket megcsinálták, de egyébként egy csomó olyan műtétet nem csináltak meg, ami vért igényelt, és a többi, és a többi. Tehát nem volt felkészülve se a lassan 10 éve regnáló kormány, meg amit csinált, az is lényegében balfaszkodás volt, és a kérdés az az, hogyha történik valami, és mondjuk lesz amit második hullámnak neveznek, akkor mi fog történni? Ez egyébként politikailag is egy nagyon nagy kérdés, és nagy kihívás számukra.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy szerintem tehát a kormány nagyon is kezelte a problémát olyan értelemben, hogy a célját elérte, csak a célja nem az, amire Sándor utal. Tehát nem az volt a fontos, hogy az embereket meggyógyítsák, hanem az, hogy az egészségi katasztrofális hiányát, ugye az irdatlan kórházi tartozást lefaragják. Tehát ugye erre most találtak egy indokot, hogy miért csökkentették az egészségügyi kapacitást Magyarországon, mivel ugye az említett demográfiaiokból ugye egyre több, egyre betegebb, egyre öregember, mert akar egyre drágább ellátást kapni, miközben a másik oldalon nincsenek járulékfizetők, illetve egyre kevesebben van. Fenntarthatatlan a rendszer, ezt pontosan tudják, mutatis mutandis, a nyugdíjra ugyanígy érvényes, azért kell az újság.
Ha jó, de az a... muszáj azt a szót
használni, találjunk egy másik kifejezés már, hogy kórházi adósság, vagy ugye az adósnak, mint szónak, hagyd érzenünk be, rossz konnotációja van.
Találjunk ki másokat.
Találjunk, de jó, most javaslom, erről beszélek. Te egy nagy nyelvújító vagy, te is gondolkodj ezen, és ne használd kórházi adósságot. Az állam tartozik a kórházaknak. Az állam, mert nem fizeti ki mindazt, amit egyébként ki kéne fizetnie.
És ahogy még egy, hadd meg még egy érvet, vesznek 80 ezer, mi a fenét? Lélegeztetőgépet, miközben ugye egyszerre 83-ra volt szükség egy időben, ugye a legnagyobb üzlet, és még most is veszik, és szállítják, és hozzák, és ezek soha nem fognak elszámolni.
Jött, és hatalmas vannak lélegeztetőgépen jelzem, bemondták ma
hírni. Hatalmas üzlet, a legsötétebb az emberes éve ez a kínáló beszerzés.
Mennyi lélegeztetőgépet lehetne ezen venni? Hát most sokat
vettek.
Tele lehet rakni a stadionokat vele.
És azért a legbájosabb az, hogy most megkérdezik ebben a bohózatban, ebben a nemzeti konzultációban, hogy csináljunk-e hazai még gyártókapacitásokat,
ja, ugye? Legyen az egy másik, ma
például már jó, igen. Bocsánat, én is szeretném elmondani, hogy erről az egészről gondolok.
Itt még 14 oldal, Adél, csak ez a témához fel van írva.
Jegyzeteltem. Nem, én mindenképpen nagyon szeretnék kitérni arra, hogyha most az ember végig gondolja az operatív törzsnek a ténykedését az elmúlt hónapokban, hogy szerintem ott csúszott el nagyon súlyosan a dolog, amikor ugye a betegek adatairól volt szó, és hogy erről mindenképpen emlékezzünk meg, mert én egyébként azt gondolom, hogy Müller Cecília lehet Nyunyóka néni így, úgy, amúgy, mondhatja a cukiságot, tehát hogy lehet erről bárkinek bármi a véleménye, viszont ettől még azért a hiteles tájékoztatáshoz így beleférhetne a cukiskodásba, és szerintem ennek az egyik legfőbb pontja az az lett volna, hogy a betegek adatait ugye eleinte titkolták, utána, amikor nyilvánosságra hozták, akkor ezért a titkolásért cserébe sikerült baromi kegyeletsértő módon, ízléstelenül és beazonosíthat módon közzétenni az adatokat, úgyhogy egyik nap az a hír jön, hogy mely hivatal, mely fontos munkatársa halt meg koronavírusban, és akkor utána kijön az adat, hogy neki egyébként alkoholbetegséggel összefüggő egészségügyi problémái voltak. Ez mindenre alkalmas volt, leginkább arra, hogy beazonosítható legyen, hogy áldozathibáztatás történhessen, hogy ez az ember megbélyegezhető legyen, és akkor utána egy csomó adat helyreállítható volt, és hogy szerintem ez borzasztó, amit műveltek ezeknek az embereknek, ezeknek a családoknak az érzéseivel, a tragédiájával, tehát hogy ez olyan szinten volt gyomorforgató, és hogy ezeket a koronavírus adatokat ezer másféle módon közé lehetett volna tenni, diagramon, nem tudom milyen ábrázolási módon, nem pedig úgy, hogy egyesével kilistázzuk, és ráadásul ez iszonyú pánikkeltő volt, hogy akkor azt üzente ez a fajta kilistázás, hogy ezek az emberek már amúgy is fél lábbal a sírban voltak, meg hogy hogy a koronavírust akkor ezért nem kell komolyan venni, vagy pont ezért kell komolyan venni, tehát hogy itt ez nagyon-nagyon elcsúszott ez a dolog, és azért érzékeny információkkal nem szabad így bánni, mert indokolatlan félelmeket gerjesztett ez az egész, és közben meg az, aki meg szerette volna elbagatelizálni a koronavírust, arra is alkalmas volt ez a fajta adatközlés. Tehát, hogy innentől kezdve nekem mondom, tényleg semmi baj a Müller Cecíliával, meg nyilván az embernek nincsenek is elvárási, mondjuk egy tiszti főorvossal szemben, én nem gondolom azt, hogy neki kell tudnia úgy kommunikálni, mint mondjuk Szentkirályi Alexandrának, aki a kormány szóvivő, viszont ezeket az adatokat, meg a fontos, lényeges információkat, azokat korrekt módon kellett volna közölni, és szerintem ez megbocsájthatatlan, úgyhogy én így mérlegelném az operatív törzsnek a ténykedését, tehát ami a legfontosabb.
Az adatközlés, tehát tulajdonképpen egy korrekt adatközlés, ami mesztelen adatközlés lett volna, csak az adatokat közlik, az valóban alkalmas arra, hogy mindenki a saját magának megfelelő következtetéseket vonja le, hiszen ez olyan módon nagykorúnak venni az adatfogyasztót, és azt mondani, hogy itt van vannak az adatok, gondolj róla, amit akarsz, azt majd te kitalálod. De itt nem ez volt. Itt az volt, hogy mint egy, tulajdonképpen mint egy ilyen flipper automatában a golyó úgy pattogtak ők ide-oda egyik napról a másikra a különféle önmaguk által, meg a közvélemény által megfogalmazott elvárásokban, meg a fentről érkező ukázokban, hogy most akkor mit csináljanak. Folyamatosan arra reagáltak egyébként egy folyamatos monitorozással, hogy most így tulajdonképpen hogy reagál az ember erre a show műsorra, amit ők előadnak, hogyan képesek játszani a rettegés és a megkönnyebbülés, és milyen rétegeket kell beijeszteni, például egyébként az időseket, milyen rétegeket kell halálfélelemben részesíteni. Ez Muris egyébként, hogy mondtad a halálfélelmet, mint ilyen metafizikai rendező elvet a NER politikájához, akkor a két farkú kutyapárt egyébként az egyetlen kiút örök életet
nekem is ígérnek. Eszembe jutott.
Mondjuk elviselhetetlen lenne az örök élet, de ingyen sörrel együtt már nem hangzik nagyon rosszul. Szóval Cecília hiába adta meg az egész operatív törzs azt a képet, hogy ők kézben tartják a dolgot, és tulajdonképpen csak ezért van szükség arra, hogy kijöjjenek, mosolyogjanak és elmondjanak, hogy hipóval mossuk a tojásokat. Mint hogyha minden kézből lenne tartva, mint hogyha minden működne, pedig valójában egy totális ilyen katyvasz volt az egész. Nem véletlen egyébként, hogy nem annyira díjazták azt, hogy kérdéseket kapjanak úgy élesben.
De egyébként most, bocsánat, lehet, hogy ilyen durva lesz, de hogy mennyire kell hülyének lenni ahhoz, hogy itt van egy koronavírus pandémia, és hogy így nem gondolom végig azt, hogy az embereket érdekli az, hogy kik halnak bele ebbe a betegségbe. Tehát az egyes számú kérdés, de cserébe mesélt arról tényleg, hogyan kell a nyúlyókát
kimosni. Zárójában, hogy szerintem a kormány azt is belőtte, ugye, hogy miután nem mehet bele. Tehát ha beszélünk idős háziorvos, vagy tehát háziorvosokkal, nagy tapasztalatú háziorvosokkal, tudják, hogy a betegek jelentős hányada beszélgetni érkezik.
Ja,
érted? És mivel ez megszűnt, ezért tulajdonképpen Müller Cecília a nemzet háziorvosa volt ebben, és erre sok százezer embernek megnyugtató volt. Ugye persze bizonyos értelemben aktába lőtt, de olyan tanácsokat adott a tapasztalatú háziorvos, hogy sokaknál bejött, ugye, és fel is ment a szimpátia indexre.
Igen.
Azért belegondoltuk abba, hogy eljátszani azzal a gondolattal, hogy nincs internet, és akkor, mert ugye egyébként minden adatot, vagy legalábbis rengeteg adatot tudtunk, különösen a környező országokban, ahol az adatokat közé is tették, és előttünk jártak a koronavírusban, tehát nagyjából tudtuk, mire lehet számítani. De most képzeljétek, ezt levesszük, akkor már ilyen Csernobili időszak lett volna, ugye, ahol Csehák Judit volt a hasonlóan semmit nem mondó, sőt, még, ha jól emlékszem, Csehák Judit még mondta is, hogy nyugodtan lehet menni a játszótérre. Miközben Nyugat-Németországban már a gyerekeket nem engedték ki az utcára. Na jó, mindegy, ez most máshova vezet. Én azt mondom, azt javaslom nektek, hogy gyakorlatilag a nyugdíjas dolgot itt kibeszéltük ezzel, amit itt János mondott, úgyhogy menjünk tovább erre a Lánchíd kérdésre. De itt a nézőknek elmondanék egy háttérinfot, hanem hogy tulajdonképpen mi a karácsonnyal szembeni támadásnak a háttere. Ugye én nem ismertem azt a szálasi képet, Péter biztos ismerte.
Nem ismertem.
Igen, ezért
meg, 20. századból.
Ezért meglep, hogy de én tényleg nem ismertem.
Itt a tankönyvben benne van.
Amikor, hát nem is tudom, hogy a mi tankönyvünkben szálasi benne volt-e, de nekem egy egyenruhás képe ugrik be, de mindegy. Szóval én nem ismertem.
A két híres szálasi kép, amikor bemegy október 16-án a várba, meg ez.
Meg az akasztás.
Hát igen, az akasztás előtt is készült. Igen, de tulajdonképpen értjük, amit mondasz, Sándor, bocs, igen.
Jó, tehát ugye betették Karácsony Gergely képét erre a híres szálas képre, ahol a háttérben a Lánchíd romokban látszik. És ez eredetileg a Fidesz kommunikációjában, ez egy mém volt, egy internetes mém volt, ahol ahogy a Karácsony nézi a vizet, azt írták oda, hogy ide is kéne egy bicikliút. Ugye, és akkor ebből lett az, hogy Szálasihoz hasonlítják Karácsony Gergelyt, amire aztán a Karácsony mondta, hogy hát ez elengedhetetlen. Én magam részéről, de lehet, hogy csak azért, mert én pont nem ismertem ezt a képet, én még el is tudom fogadni, hogy ez így történt. Mármint, hogy nem szándékosan Szálasi helyére tették.
Hát Szálasit sem ismerték fel. Meg a kép aláírásra, amikor fogták a
gyűjtőt. Értsétek, mit mondok le, hogy a mémet vették át.
Abszolút.
Várjál, de mi az, hogy átvették a mémet? Átvették a mémet, valaki csinálta, ha ők átvették, akkor lopták. Még a mémet is lopták.
Na, azt akartam mondani, de nem tudom, hát Adél meg. Tehát mi eleget dolgoztunk szerkesztőségben, egyszer valamit tisztázunk. Egy szerkesztőségben ilyen érv nincs. X vagy Y elmondhatja magáról, hogy ő nem ismert egy. Egyébként
de
emblematikus erejű fotót a magyar történelmből, de egy szerkesztőség nem mondhatja el magát. Egy szerkesztőségnek felelőssége van. Az rendben, hogy X vagy Y nem ismer, azon kívül egy szerkesztőségben normálisan több kézzel átmegy egy anyag. Hát és amit megemlített az előbb Péter, ugye, hogy olyan nincs, hogy a szerkesztőség, hogy jött valami, betesszük.
Hát van ilyen gyakran, csak hogy
az szokásra kívül. Bocs, tisztázunk, amit lehet csinálni, de saját felelősségre. Arra nem lehet hivatkozni, hogy így kaptuk.
Mondjuk ezt nem egy szerkesztőség hozta le, hanem ezt a Fidesz budapesti
tagozata. Hát az mit gondolsz? Hát ott fizetett emberek dolgoznak.
Hát jól fizetett emberek dolgoznak, azt gondolom.
Ne haragudj, az rendben van, hogy az egész sajtót lassan
analfabéták írják. Én csak azt mondom, hogy ez nem egy lapszerkesztőség, ez egy ilyen bűnbanda, tehát így igazából most így az, hogy ők lopták ezt a mémet, vagy nem lopták, azt mindegy, de azért én azt valószínűleg tartom, hogy beírták a Google képkeresébe, hogy szomorú ember a Dunát nézi, és akkor ezt dobta ki, és akkor tényleg egy szomorú ember nézi a Dunát, azért ki ez? Valakinek azért rohadtul kellett ismerni ezt a képet.
Nem, ez úgy kezdődött, hogy
nem értem a
ki van adva, hogy karácsony, de ki van adva, érted, ki van adva, hogy a karácsonyt ütni, vágni, üzölni kell. Akinek jó ötlete van, tehát gondoljatok arra, hogy intézték-e volna Gábor, de még a macskáját is megölték. Tehát nincsen korlát, nincsen határ. Ezzel most egy kicsit ugye túlmentek a közízlést, megsértették, úgyhogy gyorsan visszakoztak, de egyben megállapították, hogy csak azt csinálják, amit a balliberálisok csináltak tavaly. Erre beszélve az a véleményem, hogy azért nem voltam soha életemben balliberális, mert utálom, amikor így csinálják az emberek a dolgokat. Most már fiúk, ti is így csináljátok, tehát egy húron pendültök a balliberálisokkal. Nem kéne nagyon felrúni egymásnak semmit.
Szerintem félreértjük a mémet, mint olyat, hogyha elemi felháborodással reagálunk ilyesmire, és ez a karácsonyra is vonatkozik, hogy ízléstelen vagy ízléses, ez egy dolog. Ez az internet. Az, hogy ők így felhasználják és ellopják, az egy másik dolog. Szerintem a kihátrálás sokkal szánalmasabb és szörnyűbb, és gusztustalanabb volt egyébként, ahogy elkezdtek ezek mosakodni. Jaj, mi nem is tudtuk, mi nem is tudtuk, de hát különben is ezek is ilyenek. Tehát ez volt egy ilyen mém, ennél ízléslen mémeket is láttunk már ezret. Én nem is tudom, lehetne frappáns is. Én megmondom őszintén, biztos most akkor mindenki marára fog utálni, hogy kb. Két évvel ezelőtt, amikor Orbán Viktor valami olyasmit mondott, hogy 1944-re kell visszavezetnünk Magyarországot, akkor pontosan ugyanebben a fényképben, én pontosan ugyanígy lemontíroztam Orbán Viktort, kiraktam a Facebookra, mert úgy gondoltam, hogy releváns, bár ez egy 45-ös kép, de hát ugye a mondani való megvolt. És ma direkt megnéztem, rengeteg ember, egy csomó, nem akarok egy neveket, nyilván nem fogok említeni, de aki annak idején ezt lelkesen lájkolta, az most felháborodott posztokat posztol erről a történetről. Igen, szerintem ez egy mém. Mivel játszik meg, milyen érzésekkel? Igen, nem jó sikerült dolog, bár én szerintem, amikor Szálasit oda vezetik és szembesítik azzal, hogy az meg, mit csináltál? Mert tulajdonképpen ezt ábrázolja a kép, az így nem igazán olyan, tehát a karácsony megfogalmazása sem szerencsés, hogy akkor ők most a zsidók halálán gúnyolódnak, meg mit, a zsidók halálán szúslán gúnyolódott, meg sokan gúnyolódtak itt a zsidók halálán. Ez nem tudom, mint gúnyolódik, béna is, mint az egész kurva Fidesz, de hát kicsit én úgy gondolom, hogy túl van hype-olva.
Egyébként én, hogyha már itt a képmutatásról beszélünk, tehát azért most egy ilyen személyes példa, tehát hogy persze, nyilván ez a mém ízléstelen, béna, gagyi, sok mindent el lehet mondani, de egyébként tényleg, ahogy Péter is mondta, ilyen az internet, tehát hogy egyébként meg ez megy mindenhol az interneten, és mindenki gyártja a mémeket, és a nagyon rossz mémeken nevet, tehát hogy azért ezt lássuk be, hogy, és szerintem ez az utóbbi időben kezd eléggé eldurvulni az a fajta kommunikáció, ami így zajlik az interneten, meg ezek a támadások. Tehát tulajdonképpen ez egy világtrend, ami most itt így kicsúcsosodik, és akkor mondjuk így a mainstream sajtóban is megjelenik. De egyébként ez sajnos a másik oldalra is jellemző, tehát hogy én is a múlt héten a DK-s szekta az én fotómból csinált mémet, tehát hogy... Nem, hát mindegy, nem, egy másik történet volt, tehát ugyanez a képlopás, ugyanezek a gusztustalan gyakorlatok, tehát ez sajnos nem csak arról van szó, hogy most akkor ez jobb oldalon, meg bal oldalon, meg ilyen oldalon, meg olyan oldalon is megjelenik, hanem ez összességében sajnos az internetnek a kultúrája manapság, és hogy ezért a közösségi oldalak azért most már ilyen több mint 10 éve velünk vannak, és azért így...
Nem csak az, hogy fiatal kultúra, egy technikai lehetőség arra, hogy az agyunk agyunkban gomolygó rengeteg kép között ugye összefüggéseket teremtünk, ezt ott három gomnyomással meg is tudjuk valósítani. Tehát azért nagyon sokszor így teszünk be olyan, hogy hát ez pont olyan, mint. Ez régen mara nehéz volt, mert kollást csináltál, mit én lemásoltad, lefénymásoltad, maximum, és azt elvitt a rendőr, beraktad a izétbe, beraktad a szamizdatodba, most meg tényleg kettőt kattintasz, és akkor ott van ez helyett az, azzal a háttérrel, a Mona Lisa helyén
és egyébként
Müller Cecília bármi.
És akkor ráadásul ugye az tett hozzá a képlethez, hogy persze ugye mémnek eleve ugye viccesnek kéne lennie, de az, hogy így összetársítom, és már is kész a megalázásnak, meg a lealacsinyításnak, meg a kigúnyolásnak a receptje, hogy ennyi kettőt kattintottam, aláraktam egy képet, és már megaláztalak, és ezt mondjuk nem tudom, sikerült 15 másodperc alatt elkövetni ezt a műveletet.
Nem sokkal több idő, mint leír, hogy hülye a Jóska régen.
Pontosan erre válszunk.
Valószínűleg nem lehet, hogy az internet, inkább kérdezem, ha már, tehát hogy az internettel az az igazi probléma, hogy a szerző névtelen, arctalan. Tehát, hogy olyasmit engednek meg maguknak emberek, amit névvel, címmel soha nem vállalnának.
De ez nem az internet bűne.
Igen.
Már bocsánatot kérek, az emberek. Ebben,
na, várj egy picit, nem is a halott,
nem
a szoftverről beszélek. Az emberek derült ki a legrosszabb.
Na, igen. Hát itt be lehet tudatni. Engem őszintén ez az egyetlen dolog döbbentett, mert azért is voltam, mint egy kicsit néma. De jó, hogy elmondtad, Csanyi, hogy te nem láttad, és neked elhiszem. Hát nekem, amikor ezt meghallottam ezt az életet, pusztán csak ez, a pofám leszakadt, hogy ezzel ki állnak, hogy ezt a fotót. Hát jó, hogy Csanyi, hát neked nagyon szeretek, de most elhiszem neked. Hát ez a fotó, hát most meg... Hát egyrészt minden létező történetkönyvben benne van, azon kívül, meg mikor volt lebombázva a Láncid, csesd meg, hát akkor. És ki az a fasz, aki lehet annyira érdekes, hogy ott áll és le van fotózva?
Jó, az sok lehet.
Hát, jó.
Egyedül áll a képen, azért egy gyanús lehetett, hogy nem Jóska áll a vizirárosból.
A bokámat lehúgyoztam komolyan. Van képük, mert hogy nem telik azzal az időnk, még egy ilyen fél mondat oda is van bigyeztve a Fidesz magyarázkodása, hogy nem telik azzal az idő, hogy reggeltől estig szálasi fotókat nézegessünk meg, micsoda. Hát egyrészt ez valami, egyébként akkor mi van itten oktatás színű, meg egyáltalán? Hány évesek lehetnek azok, akik azt mondják, hogy ezt a fotót nem ismerik? Ez egy rettenes. De jó, minden.
Hát akkor nyilvánosan szégyellem.
De te nem álltál egy ilyen hülyeséggel, hogy azért csináltad meg, mert nem tudtad, hogy micsoda.
De te az egy pici szégyed magad.
Mint ahogy azt is el kell mondjam, hogy én nem, azt sem tudtam, hogy Vas Albert náci, illetve nyilas cikkeket írt, amíg a Péter meg nem mutatta.
Ebből mi lesz?
Jó, ebben most nem menjünk.
Ebből mi lesz?
Én azt mondtam, hogy miért, de ugye ez akkor volt még, amikor azon nézett, hogy miért nácizzák a Vas Albertet, és akkor a Péter mondta, hogy azért, mert már rég befejeződött.
Van egy ilyen kommentel, aki mindig azt írja, hogy szintja cimborám, de azt hiszem most vágtad el magad.
Nem, miért vágtam el magamat? Én szerintem még attól még Vas Albert az egyik legjobb magyar író. De a tények előtt meghajolni kínos.
De legyen egy másik napi rendelemben, azt azért hagyj említsen meg, muszáj, ha ilyen valami ehhez hasonló elhangzik, akkor hozzáadjunk, szóval azért itt a Fidesznél ilyen ügyekben még egy fotó esetén, mert azért szerintem ott 10-ből 9 tudta, hogy ez a fotó, ez milyen fotó. Szóval ott minimum a Karmelita Kolostor egyik nagyon fontos helyén dőlnek el ezek az akciók, és azt azért látni kell, túl azon, hogy az emberi természet ilyen, és ezért vallom én azt házi használatra, mérhetetlenül tudománytalanul is egyébként valószínűleg könnyen félre magyarázhatóan. Ezt egy evolúciós ugrás nélkül nem ússzuk meg, tehát amíg az ember nem lesz kénytelen, és mostanában egyre kevésbé kénytelen, ahogy látom, hogy mi van a NAD-ban, különösen a humán ügyekben, hogy mondjuk tényleg egy forrás, nem forrás, két forrás, fél forrás, három forrás, egy forrás, hogy legyen bennem egy ambíció, hogy utána nézek, és a többi. Na szóval így belpolitikailag is nagyon fontos az, hogy teremtsünk, ha nincs is elég nagy zűrzavar a fejünkbe, fokozzuk inkább egy kicsit.
Annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy szerintem nem szabad kiadni a magyar kormánysajtót, nézzük azt a szomorú tényt, hogy hogy nem fönt mondanak meg mindent, bent beégett az emberekbe, hogy mi fönt az elvárás, ja, és igyekeznek megfelelni. Nem, szerintem egyszerűen ki van adva, és a...
Valami harmadfogú segítség.
És Gyulának van egy ide vonatkozó verse, ugye a magánszorgalmú kutyákról.
És a... De az ezzel, a Fidesz, ilyen, szerintem... nem játszanak ilyen ügyekben a vért, nem higgyék, nem. Na mindegy, ez a Fidesz, a fővárosi Fidesznek a honlapjára.
Szerintem irányelvet adnak, ezek, de hogy az, jó, ezt a hülyeséget, ezt ott valami kis valami
már csak azért sem, gyerekek, mert úgy működnek ezek a rendszerek, hogy a főnök mindig fenntartja magának a jogot, hogy elhárítsa magától a felelősséget, ugye, és akkor le lehet mutatni.
De ők még nincsenek ebben a helyzetben, Dárja Janó. Majd ez el fog jönni egy pár év múlva, de most még nem így van.
Hogy a főnökök elhárítják magukat, miért hát
azért ezeknek a szervezeteknek is önfejlődésük van, és ha úgy tetszik, van egy pszichéjük, egy logika, hogy működik. Hát elég végig gondolni, akár még általunk ismert diktatúrát, hogy hogyan változott a 80-as évek végéig, meg aztán 80-as években, és hogy miért nem volt azért, nem, miért nem jó az a párhuzam mondjuk egy az egyben egyelőre, hogy Csehák Judit és a Nyunyóka néni. Baromi nagy különbség volt már akkor a diktatúra önfejlődése szempontjából, meg belső viszonyi szempontjából, hogy mondjuk van a kor, amikor a Nyunyóka, már a Cecília néni, és van, amikor már a Csehák Juditok. De most menjünk tovább.
De azért engem nagyon érdekelne,
Sanyi. De majd megbeszéljük, csak még szegény Sanyi, van még kérdés. Még
van bennem annyi, türemkednek a gondolatok.
Várjál, erre még egyetlen dolgot, és csak azért, hogy utáljanak, meg ez eléggé provokatív. Még jobban, azért én a karácsony kommunikációján is ki vagyok akadva. Ja, pont egy ilyen dologban, ahol arról szól a történet, amit a Sanyi így elmondott, hogy egy forrás, két forrás, három forrás. Az van írva, eleve ezzel az elképesztő zsurnalizmusra, egy rövid Facebook posztban, hogy ahogy azt Eszterházi Péter örökbecsű szavai mondanak, nem írunk ilyet, hogy örökbecsű szavai, majd utána jön az idézet, hogy bizonyos szint fölött nem csüljük bizonyos szint alá, ez emberek, nem egy Eszterházi idézet, köszönöm a figyelmet, bárki gondolja, hasonlót írt, ilyet nem.
Okay.
Eszteráziból kompilált, tehát a termelési regényben van hasonló értelmi szöveg, függő beszédben és más megfogalmazásban.
Ha már Gulyás miniszter úrnál tartottunk, ugye éppen még ide vonatkozó azt mondta, hogy ha Tarnos lenne a miniszterelnök, a főpolgármester, akkor a Lánchíd egy éven belül elkészül. Mert most ugye úgy van beállítva, mintha Karácsony Gergely lenne az egyetlen.
Ja, akkor ez egy olyan frajdi elszó. Akkor ilyen gyorsan elkészültek a Lánchídra?
A múlt héten érintettük a következő témát, de azóta eszkalálódott a helyzet, sőt magyarországi vonatkozása is van, ugye, hogy az Egyesült Államokban elkezdtek ledönteni történelmi szobrokat, már pedig ugye a rasszizmus jegyében.
Antirasszizmus.
Antirasszizmus jegyében, vagy a rasszizmus bélyegével, tehát hogy ugye a szobrok tulajdonosai, vagy nem tulajdonosai, akiket a szobrok ábrázoltak, azokra rásüthető a rasszista jelző. Hát most Churchillre is valaki fölírta, hogy náci. És ugyan már
karácsony. Nem, hogy azt volt, hogy azt 10 éve írták föl.
Nem, hát 10 éve azt írták, hogy zsidó.
Ja, tényleg.
Meg a cionista, most azt írták, hogy náci, szerint Churchill hát volt. Minden, én megmondom egyébként, én abszolút 10 éve, most sokszor leírtam és elmondtam az elmúlt napokon, különféle fórumokon, én kifejezetten szimpatizálok a szobor döntéssel, mint a forradalom performatív és karneváli aktusával. Ezt a kopiket...
Forradalom karneváli aktusa. Ezt is fel kéne írni.
Ez Bakhtin mondta, bocs.
Igen, ez Bakhtin, és egyébként, ha van teszik, Hamvas Béla is. Bár én őt nem kedvel. Nem is az a lényeg. De hogy ez a szerencsétlen Churchill, aki egyébként egy szarfaszú volt sok szempontból, és hogy mondjam, az egész életművét, és már megint Karácsony Gergely kommunikáció, az egész életművét nem lehet úgy tisztelni, hogy az ember utasítja a rasszizmust. Churchill egy bődületes rasszista volt, aki bizony nagyon-nagyon sok ember haláláért felel az angol gyarmatokon. Tehát így én meg ugyanakkor a II. Világháború egyik győztese, mint Sztálin jegyzem meg, akinek a szobrait nem tartjuk meg. De Magyarországon kimegy néhány szerencsétlen is. Ilyen, ja Istenem, azt kell csinálni, amit Amerikában is csinálnak, mert az most menő, és ráfújják Churchillre, ami rohadtul nem igaz, hogy náci, mert szinte bármi rosszat ráfújnak, az majdnem azt lehet mondani, hogy történetileg igazolott, tehát ha valami nem volt, akkor náci nem volt, meg ráfújják azt, hogy Black Lives Matter, ami ugye Magyarországon per pillanat szerintem olyan sokat nem jelent, szóval ez egy kicsit nekem szánalmasnak, erőltetetnek és izzadságszagúnak tűnik. Megvan, hogy mondjam, hogyha adoptálni akarnánk Magyarországra is, legyen aki akarja, nem annyira a szobordöntögetése, nem az, hogy itt valami strukturális gond van a rendszerrel, és ezzel lázadnunk kell, akkor rengeteg, ha úgy tetszik, ilyen helyi, meg ide jobban kötődő dolgot tudnánk találni, szimbolikus aktust is egyébként szerintem, mint az, hogy kényszeresen kimegyünk, mert az angolok is, meg az amerikaiak is, főleg ugye az angolok is ledöntögetik Churchill szobrát, megkeressük azt, hogy egyetlen budapesti Churchill szobrat, kinézzük a Google-in, hogy hol van, oda megyünk hárman az éj leple alatt, vagy a nappal leple alatt, miközben egyébként vicces, mi a Baloggal meg a Parával éppen a Liget egy másik részén műsor készítünk a szobor döntögetésről, nem én voltam, és nem a Para és nem a Balog, és akkor filztrollal meg egy sprayvel odafújjuk rá, hogy náci, szóval könyörgöm, barátaim, szoborfújó, szobordöntő, magyar emberek, vagy ne legyetek már ennyire hülyék.
Egyébként, hogyha már itt tartunk, ugye itt a történetnek a másik fele, hogy ugye én most itt, mint a hivatásos rémhírterjesztő és fake news gyáros, azért szeretném elmondani, hogy itt a történet másik fele, ugye most ez az elfújta a szél sztori, hogy akkor ugye most ezt az HBO leveszi a műsoráról, tehát hogy itt... Egyáltalán nem erről van szó, hogy most a filmet ezt cenzúráznák ugye a Black Lives Matters kapcsán, hanem itt arról van szó, hogy egy későbbi műsorsában fogják játszani, és egy fekete történésznek a kommentárjaival, vagy fölvezetőjével, tehát hogy ez a cél, hogy legyen egy ilyen kontextuális...
Tehát múzeumban helyezik kvázi, és a múzeumi tárlót ellátják magyarázattal, ami szerintem helyes, ez egy múzeumi tárgy.
Igen, és akkor tulajdonképpen az, hogy...
És most már nem csak az elfújt a szelet, hanem most már egy csomó film.
És igazából most ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy ez tény, hogy egyszerűen vannak olyan művészeti alkotások, akár szobrok, akár filmek, akár balett előadások, bármi, amelyek fölött eljár az idő, és mondjuk...
Minden fölött eljár az idő valamikor.
És igazából most ettől függetlenül nem gondolom, hogy mondjuk nem tudom, pont termelési regényt ne lehetne olvasni, mármint nem Eszterházi félét, hanem originált, vagy mondjuk ne lehetne különböző propaganda filmeket megnézni.
Nyilván vagy Eszterházi font... hogy íratta volna meg az ő termelési regényét a Gyakov meg a Ribakov nélkül.
Tehát, hogy igazából lehet ezeket olvasni, meg ezek fontos dokumentumok, tehát, hogy tudok olyan egyetemről is, ahol Marx tőkét feladják, mint kötelező olvasmány, csak hogy nyilván itt is a fontos a kontextus, tehát, hogy azért szerintem az is fontos, hogy az ezzel kapcsolatos tévhiteket egy kicsit helyre tegyük ebben a témában, hogy itt tulajdonképpen filmet betiltani senki nem akar, hanem egyszerűen csak az a cél, hogy pont, hogy legyen egy felvezető, vagy egy magyarázat, és ez szerintem egyébként nem is lehet egy rossz gyakorlat, úgy összességében mondjuk fontosabb történelmi eseményekről szóló filmeknél, hogy az sosem árt, hogyha van valamiféle kontextus, bármilyen művészeti alkotás köré, vagy mondjuk ugye ma is csinálják dokumentumfilmeknél, hogy ez az így készült, és akkor elmeséljük, hogy mi volt a sztoria.
Na tehát, de hogy... ezért járunk iskolában, nem? Én például idáig abban a tévfilmben éltem, hogy ezért járok iskolában.
Ezért is, nyilván most ez a kettő kiegészítheti egymást. Most nyilván tök más dolog, hogyha mondjuk valaki, nem tudom, egy nagyon közismert történelmi eseményről, nem tudom, mondjuk Nándorfehérvár ostromáról csinál egy filmet, akkor valószínűleg azt így be fogják tudni azonosítani a nézők. De jó, most legyünk
optimisták. Voltak ilyen problémák, voltam is olyan nagyon régen.
Óriási tankcsata volt.
Igen. Pont ebben a kérdésben.
Most szóval. Akkor rossz példát, nem tudom, próbáltam megtalálni valamilyen érettségi tételhez kapcsolódó történelmi példát, de mondjuk nem tudom, hogyha egy marginálisabb történelmi eseményről van szó, ami mondjuk a bolygó másik felén történt, akkor azért mondjuk lehet, hogy nem árt
egy azt kom. Már nem nézi meg senki a moziban. De egyébként ez tényleg olyan, tehát a igen, jártunk iskolába, de azért mitten a Riefenstahlnak az Akarat diadal, ami egy zseniális film a maga módján, azt azért magyarázat nélkül nem szerencsés feltétlenül levetíteni matiné időben a gyerekeknek.
Akkor magyarázat, igen, az is, hogy hova tűnt Riefenstahl 45 után. Hogy is hívják, adjatok két percet, mert ez a dolog, annyi mindent mondtatok.
Mindig megkapod, hogy... ne kérjed már, köszönöm, ebből na, 10 lesz.
Amit te mondtál, azzal kezdem, az iskolába járás. Nekem az a drámai kettő, az egyik a szálasi futó kapcsán, hogy már ne haragudj, Sándor, tényleg, nem erre készültem, hogy 30 évvel vagyunk a rendszerváltozás után, és most megint bejelentették, hogy új tankönyvek jönnek. Én a rendszerváltás idején még katedránálló tanár voltam, és pontosan emlékszem, ugye, hogy az akkori vizsgálatok, tehát akik tankönyvet tudományosan elemeztek, megállapították, hogy tankönyvekkel alapvetően nincs baj, hármat kivéve, a történelem, az irodalom és a földrajz tankönyveket mindig áthatja a politika. Ez a mai napig érvényes. De 30 évvel a rendszerváltozás után, amikor 30 évjárat kijött már az iskolából, elvben, normális kövekben, Magyarországon olyan mértékű tudatlanság van történelmileg, nem mondanék más, mint ez az egész közelmúlt Trianon megközelítés, amit itt hivatalosan kaptunk, le a sátorai a új helyi miniszterelnöki beszédig, borzasztó. És ami nekem megrendítő volt ebben az egész rabszolga történetben, az, hogy ugyanilyen sötétség uralkodik globálisan is a történelemről. És csak annyit szeretnék elmondani, tulajdonképpen nektek is, de főleg a nézőknek, hogy néhány dolgot azért a rabszolgaságról miatt meghallgatjuk az összes dumát. Jó volna tudni, egy, és ezt általános iskolai szinten is meg lehet tanítani, élő példa vagyok rá, hogy annak idején sikerült. A rabszolgaság az maga volt a humanizmus diadala, mert előtte a hadifoglyokat azonnal gond nélkül leölték. Bizonyos kultúrákban meg is ették, ha ezt kultúránk lehet nevezni, de a lényeg az, hogy az a tény, hogy a rabszolgaság megszületett, az valójában a humanizmus diadala. Kettő. A rabszolgaság...
Vagy az újkori.
Azt akartam mondani, a rabszolgaságot általában az emberek valamiért összetévezték a klasszikus rabszolgasággal, ami történelemben picike szelet volt, főleg amikor a szegény Marx elnevezte ugye ezt a kort annak, de maga az ókor jelentős hányada sem volt klasszikus rabszolgatartó világ. Továbbá, a rabszolgaságra azt is érdemes volna tudni, hogy a mai napig megvan. Nem domináns, de jelentős. Ma is van rabszolgaság. Akik ma hőzöngenek a déli rabszolgatartók miatt, azoknak jó volna egy kicsit körülnéznének olyan vidékeken, ahol úgy gondolják, hogy egyébként minden rendben van, mert igen méretes rabszolgasággal találkoznának. Három. Amikor ledöntik a rabszolgakereskedő szobrát, akkor talán azt is lehetne tudni, hogy ezek az angol, meg holland, meg részint portugál, meg spanyol rabszolgakereskedők, azok nem bíbelődtek azzal, hogy összefogják a niggereket a izén, hanem megálltak a rabszolgaöbből be kint a nyílt vizen, egy-két ember bement, és megbeszélte a törzsfőnökkel, hogy eladja a saját népének a fiait, vagy összefogdos más népből fiúkat, és eladta őket némi pálinkáért, viszkiért, üveggyöngyér, egyébért. Tehát, hogyha keresik a rabszolgakereskedőknek az őseit, akkor a saját őseiket is megtalálhatják köztük. Ez elég szomorú, de jó volna tisztában lenni azzal, hogy ez így megy. A dél. Ugye a déli rabszolgaság, tehát ugye szerintem az elfújta a szelet nem igazán ismerik az emberek. Ugye az elfújta a szél azt bátorkodik megírni, hogy nem volt olyan rossz rabszolgának lenni, mert a rabszolgatartó társadalomban, mármint a délen, volt egy adag patriarchális felfogás. És hogy ne menjünk messze Magyarországon, az uradalmakban, amíg még a klasszikus uradalmi rend volt, főleg a 18. században, meg a 19. század elején, a grófok ilyen patriarchális felelősségtudattal viseltettek a cselédeik iránt, meg kell nézni az akkor épült cselédtelepeket, meg azt a nagyon kevés irodalmat, ami erről van. A probléma akkor kezdődött, amikor nem a grófok vitték az uradalmat Magyarországon 1853 után, hanem a bérlők, akik manchesteri kapitalizmust csináltak, és ez az utolsó mondat, hogy én vagyok az az nagyon különleges lény, aki elolvastam Friedrich Engels a Munkásosztály helyzete Angliában című művét, amit Engels még marxista kora előtt írt, mert nem ismerte Marxot, amikor megírta, és meghökkentően hasonlít az írás mi a népi íróknak a műveire, és ott nem volt senki rabszolga, ugyanakkor milyen emberi színvonal alatt éltek azok a derék angol polgárok, az angol uralkodó Viktória királynő alattvalói, nem voltak rabszolgák, de emberinek nehezen nevezhető életet éltek. Nagyon sokakat lehet hibáztatni, de most ezt az egész rabszolgaságot így felfújni, ilyen rosszul felfújni, az szerintem egészen szomorú, hogy ez globálisan is így történik.
Tehát teljesen félreérted a mozgalmat, hogyha úgy gondolod, hogy a rabszolgaság tudományos elemzéséről van szó, szóval egyébként az első pontod abszolút téves, a többi többé-kevésbé igaz, tehát a rabszolgaság, mint humanizmus, ez egy nagy tévedés, de alapvetően ebben szerintem teljesen igazad van, és ez fontos, hogy a rabszolgaság ott válik elviselhetetlenné, és egyébként globális léptékűvé, amikor a klasszikus, mármint a klasszikus kapitalista, prekapitalista, déli, úgy mondjuk ültetvényes rabszolgaság találkozik amit manchesterinek neveztél, ugye Engels miatt, manchesteri jellegű kapitalizmus, az észak kizsákmányoló szemléletével. Tehát az a rabszolgáink vannak, akik szemben azért vagyunk patriarchálisak, mert hát nekünk a pénzünk van benne, ezek a mi embereink, ahogy a Marlon Brando mondja a Kejmádat című filmben, amikor el akarja magyarázni az ültetvényeseknek, hogy miért jobb a bérmunka, hogy olcsóbb dolog prostituálhoz járni, mint feleséget tartani. Hiszen a prostituáltat lehet cserélni, a prostituáltnak fizetni kell, de csak a szolgáltatásért, és nem fog mellette megöregedni, és ezzel meg is győzi Kejmáda ültetvényeseit, hogy térjenek át a bérmunkára. Ebből a történelmi összecsapásból, ami aztán az észak-dél háborújában manifesztálódik, ahol nem jók és rosszak harcolnak egymással, még csak nem is rabszolgatartók és felszabadítók, hanem az egyik már kiveszőfélben levés, igazából már a magam ugye nem gazdaságos, de a déli ültetvényekre szabott termelési forma, egy kapitalista termelési forma, egy másik kapitalista termelési forma, az észak bérmunkán alapuló gyáriparával. És ebből nő ki ez az egész történet. Ilyen szempontból persze tévút, hogy Lee tábornokot döntik, és mondjuk Grant tábornokot nem döntik le. Ulysses Grant egy sokkal nagyobb gazember volt egyébként, mint Lee, és a északi tábornok volt, ugye Grant, és aztán kétszer az Egyesült Államok elnöke után iszonyatos korú. Lee meg annyira nem volt oda a rabszolgaságért ilyen humanista módon, emberileg elítélte, de hát rabszolgatartó családból származott, de ezek nem ezeken a nüanszokon mennek. Tehát itt nem konkrét történelmi személyek szobrát döntik le, hanem a mai intézményes rasszizmusnak nevezett és ennél sokkal összetettebb problémájú társadalomról, egy elviseletett társadalom mondanak hibát, ami triggerelt a vírushelyzet, triggerelt azt, hogy ezt hogy kezelték, azt, hogy iszonyatos lesz most a munkanélküliség, azt, hogy megvan már ágya az annak, hogy tényleg most már mindenütt világvégét látunk, egy borzasztó társadalmi feszültségre, az idióta Trumpra, a még idiótább Bidenre, mint lehetőségre, ami ebből kivezet, vagy legalább olyan idő. Tehát egy szörnyű válsághelyzetre adott reakciók, szimbolikus szobordöntések. Nem megy senki valószínűleg, ahogy bár nyilván úgy képzeljük, hogy a budapesti Fidesz a Google-in kereste ki a képet, de hát ezek a döntögetők sem már, amikor nem az önkormányzatok döntenek, hanem spontán az emberek, nem mennek oda és nézik meg a neten azt, hogy ki volt Lee tábornok, mint ahogy egyébként, jó, mindenki tudta, hogy mi a Sztálin, de a Sztálin szobor döntése sem úgy történt, hogy eltervezték előtte, amit valaki elkiabálta magát, hogy menjünk, az döntsük le a Sztálin szobrot, és ott se Josip Visszerűen, hogy Sztálin a postarabló, és neves, nem is tudom, Borissa és Balalajka kedvelő szobrát döntötték le, hanem egy szimbólumot, egy rohadt rendszernek a szimbólumát, sokkal inkább a saját mindennapjaikat döntötték, a saját akkori mindennapjaikat, mint Josip Visszarionovics, hogy mondjam, szimbolikus testét. Ez szerintem lényeges, tehát mondom, sokban igazad van, de más a kontextus.
Neked teljesen igazad van, de fenntartom, hogy azért én szomorúan élem meg, hogy az emberiség nem tanul a múltjából. Még akkor is,
hogyha most...
Ebben pont a Lee tábornok szobránk a ledöntése egy totálisan értelmetlen dolog. Ha valakinek, Lee-nek ez a mostani viszonyos
ez semmi... Ez másfajta értelem. Tehát itt az értelemben nem... Mondom, ez nem egy ráció abból a szempontból, hogy nem a megszokott rációnkban való érvelés, nem egy vita, hanem egy aktus, egy performatív
a maga módján pont olyan, mint a Churchillre fölírni, hogy náci.
Hát nem, mert az pont olyan spontán volt. Ott nézték ezek a csávók a neten, hogy mi történik Angliában, és azt hittem, én is menni akarok.
Lehet.
Azért, ha nem szólal meg, nem fogják hagyni szóval jutni.
Ja, nem, én csak itt hallgatom. Egyébként persze ez az egész pontosan ugyanaz, mint az, hogy akkor Kevin Spacey-t írjuk ki a sorozatból, meg hogy akkor Woody Allen filmjeit nem tudom, vegyük le a műsorról, meg akkor ne játszunk több Michael Jackson zenét, tehát hogy persze ez
jó,
egy ilyen...
Jó, hogy az utóbbit azt én támogatnám, az nem a szalzene.
De hogy, tehát ezek nyilván így a politikai korrektségnek ilyen szimbolikus megnyilvánulásai, és ezek is tényleg a felfortyanó indulatok, meg az embereknek a saját tehetetlensége, tehát hogy ezek ilyen szimbolikus aktussá váló dolgok, tehát hogy itt nyilván nem arról szól, hogy most itt történész hordák között vannak nagyon komoly viták, és akkor most emiatt nem tudom, felszíre törnek az indulatok, hanem ez valóban a jelennek szól, a jelen feloldatlan feszültségeinek, esnek áldozatul szobrok, és hát akkor persze nyilván most már ez a közösségi térben is működik, ez a fajta szimbolikus történet, és hogy igazából ebben is az a szomorú, hogy kicsit olyan, mintha ez is ilyen majd, hogy nem ilyen napi vagy heti szinten változna, hogy most akkor éppen ki vagy mi a közellenség, és mi ellen tiltakozunk, és aztán majd jön valami következő szimbolikus dolog. És ugye azért is érzi az ember szerintem olyan frusztráltnak magát, hogy valahol egy ilyen kultúra pusztítással találkozik, vagy valamilyen, nem is tudom, hogy mint hogyha kultúrát próbálnak támadni, vagy így nem tudom, a tudást, a műveltséget, tehát hogy ez, és akkor ez meg a másik oldalon szül valamiféle frusztrációt abban az emberben, aki mondjuk így próbálna tájékozódni, úgyhogy ez
elég. Igen, támadása maga is a kultúra része.
Hát igen.
Én egyelőre még, bár nagyon messze van nekem a Marika azért ahhoz, hogy elmélyült válaszaim lennének arra, hogy ott mi folyik ezen ügyek kapcsán, vagy itt mi történik, ezt semmiképpen nem hasonlítanám össze, mondjuk nem is foglalkoznék ez a városra, hogy 10 éve igazuk van a sötétenők, oda mennek, letakarítják, kész, paszt, nem kell ezzel. Ellenben még örülök, mert azért sokszor megbeszéltük, hogy az amerikai társadalom a világ legjobban felfegyveredett társadalma. Ahhoz képest, hogy ott milyen indulatok vannak, és ezeknek persze a mélyének, nekik kell valahol ott a politikai vállalat megtalálni, hogy szobrokat döntenek, és nem M16-osokból lövik egymást szarrá, és hogy is mondjam, ott mindenki tud a fegyverrel bánni. Tehát ott, én komolyan mondom, hát csak ez ne történjen meg, mert mondjuk azért egy polgárháborúnak nem drukkolok semmiképpen se természetesen, semmilyen helyzetben, semmilyen módon. Majd a szobrokat visszaállítják, meg a dolgok a helyükre fognak kerülni, meg vannak erre ironikus válaszok, mint amilyen ez nekem nagyon tetszik, hogy ilyen cserélhető fejű szobrok legyenek. Végül is mindenki lovon ül, meg ez kard van, meg mit tudom.
Valami cucca rómaiaknál volt ilyenek, a császár szobrok fejének cserélhető.
Na, de nincs új itt a nappal, szóval ez az egyik dolog. A másik dolog meg az, hogy innen Budapestről vagy Dunakesziről. Szóval azért az amerikai társadalomban ezek az ilyen elfajult vagy elmérgesedett, a lehetőségeikhez képest jóval kevésbé elmérgesedett konfliktusok azért elég sűrűn vannak. Hát azért emlékszem rá, amikor az Oliver Stone-nak a Nixon filmjében ott a hajón pihenget a feleségével, és akkor megkérdezi a feleség Nixont, hogy és azért Nixon mit szól ahhoz, hogy itt most egyéb, meg egyáltalán, hogy az egyetemisták közé lövettek, amikor a vietnámi háború volt. Hát ott ugye az erőszak szervezetek nem latafacáztak, egyszerűen embereket lőtek agyon, akik tüntettek az egyetem környékén, és akkor mondjuk a Nixon ezzel elintézte, hogy jó, de hát akkor nem volt internet, nem lehetett élőbe venni, csak néha híradókban láthattuk, vagy mit tudom én a filmek előtt, és akkor mondta, hogy jaj, azt mondja, hát Nixonnak megszakadt a szíve. De az elnök nem tudott mit csinálni. No, szóval az elnöknek lövetnie kellett. Tehát ilyen szempontból baromira óvnék attól, hogy mondjuk az ottani helyzetet, meg az ottani konfliktusokat bármilyen módon, hogy is mondjam, analógiaként vagy párhuzamként használnák. Amúgy is nekem egyébként totál abszurd az egész, hiszen van nekem is olyan ismerősen, gondolom nektek is, aki Amerikába gyűjtment volt, mit tudom, 30-40 évvel ezelőtt, és most egyébként iszonyú feszültségeket él át, és gyűjtmentezi azokat, akik most akarnak menni, és hát most arról nem beszélve persze, hogy Orbán Viktor fan, mert hogy hát ezekkel a bevándorlókkal azért valamit csinálni kell, miközben ott ül és bevándorolt az meg. Hát az emberi hülyeség...
Neofita mozgat.
Hát igen, mindig. Na jó, oké, hát csak...
Azért annyit, hogy utolsó mondat, mert kiszaladó.
Csak annyit, hogy igazad van, Sál, most gondoltam bele, hogy tulajdonképpen a tömegtüntetés, vagyis a tüntető tömegek, azok pont a fegyverhasználat ellen tüntetnek. Az indokolatlan rendőri fegyverhasználat ellen. Egy országban, amelyikben bárkinek lehet fegyvere. Tehát valamilyen formában mégiscsak alapvetően békés a cél.
A cél. Aztán időként ezekbe belelőnek ilyen különböző. Na jó. Jó lett volna még megbeszélni, hogy Észak-Erdélyben fel annyiba kerül az aszfalt, mint Magyarországon, de nem tudjuk.
Sanyi, szeretném elmondani a kedves közönségnek, átmennek mondjuk például a szerb határon, és elmennek Magyar Kanizsára, úgy például 500 forint az Eper.
És Eperből hogy egy picit
450. Utat? Na jó, csak... De forint. Jaj, na, azért neked ennél...
Forint vagy átszámolva?
Forint.
Ja, hogy lehet forinttal fizetni.
Átszámolva is, meg forinttal is.
Értem.
Sanyinak valami...
Én Tahitót falusi vagyok, úgyhogy ott az ugye az Eper központ, ott 2000 most a kiló.
Hát, és most már szar is különben.
És a víz, nem, az vízizű teljesen, igen. Baromi szép, mert ugye most az utóbbi időben sok eső volt, viszont nincs, nem süt a napocska, tehát nincs íze.
Hát és már nincs nekünk, óriási. Elmondja, hogy kell befőzni.
Így van. Ezek a legnagyobb bajaim, drágáim. Megint sokat tanultam, és most hazamegyek az összes szálloseképet átnézem.
Nem, ez lesz az első, hogyha beírod a Google-ra.
De tényleg ez a hogyan tegyük magunkat minél épszerűtlenebb.
Megkészültük szerintem, hogy elmondjuk, hogy mekkora ordinári bunkóság azt mondani, hogy nem ismertük ezt a képet, mindenkinek szétszúrta.
Szóval átnézem az összes szálloseképet. Én továbbra is úgy emlékszem, hogy a mi tankönyvünkben nem ez a kép volt még, hanem egy egyenruhás képe, de hát annak is utána nézek egyébként, ha megtalálom. Köszönöm, hogy velünk voltak, viszontlátásra!